Szeretnék mondani még pár dolgot a megszállottsággal kapcsolatban, amit még nem mondtam el. Bár mi itt nem elsősorban a megszállottság miatt vagyunk, mert az viszonylag ritka. Ennek ellenére a fogalmak tisztázása hozzásegít bennünket, hogy más területeket is tisztában lássuk. Az egyik, amit tisztán kell látni, az, hogy a démoni megszállottság az nem bűn, nem erkölcsi rossz, hanem fizikai rossz. Ez nem jelenti azt, hogy nem járhat együtt a bűnne. Sőt, nagyon sokszor együtt is jár. A sátánnal kötött szövetség, ami ténylegesen létezik, boszorkánság, az bűn. És egyúttal megszállottságot is eredményez. Ha valaki tudva megnyitja magát a sötétség hatalmai előtt, lesz ez működik akkor is, ugye, hogyha egyenesre áll. Jó. Köszönöm. Tehát a ha valaki tudatosan megnyitja magát a sötétség hatalmai előtt, a sátánnal kötött szövetség ilyen, ugye akkor az mindenképpen hát bejön. Nem lesz bolond a sátán, hogy ne jöjjön be, ha egyszer szövetséget kötöttél vele. Tehát a sátánisták, ugye azok nem evangelizálhatók egy kis sörözéssel, ahogy az elején mondtam Marilyn Mansonnal kapcsolatban, hanem nagyon-nagyon komoly fogságban vannak, rabságban vannak, és azt visszafordítani nem egészen könnyű. Említettem az első, legelső előadásomban, bevezető előadásomban, hogy Surinámban egy sátánista megtért és megszabadult. És az volt az eredmény, hogy a szurinámi sátánisták megzavarodtak. Tehát egy darabig vissza, az, hogy közülük valaki ki tudott menni, az annyira rendkívüli dolog volt, hogy az ő soraikat meg szétzilálta. Tehát ezt nem olyan könnyű visszafordítani. Ennek ellenére vannak ilyen esetek, és majd ismertetek is mindjárt egy ilyen esetet, de világosan kell látni, hogy a bűn és a démoni megszállottság az mégsem ugyanaz. Tehát lehet valaki bűnös és megszállott, és lehet valaki tiszta lelkű és mégis megszállott. Egy talán 17. vagy 18. századi francia papnak az esetét idézi a Tancrei aszketika, hogy nővérekkel foglalkozott, és ott végzett szabadító szolgálatot, mert volt talán megszállottsági eset, és ő maga is megszállott lett, üzemi baleset. Tehát nem követett el semmi bűnt. Az lehet, hogy valamiben vigyázatlan volt, ezt nem tudom. Mindig oltalmat kell kérni, hogyha szabadulásért imádkozunk először a magunk és mieink számára. Oltalom nélkül ne fogjunk hozzá. De tény az, hogy ez bekövetkezett, és aztán később nem tudom, hogy hogyan, de megszabadult ez az atya is, de leírta az állapotot. Azt mondja, hogy az ő szabad akarati tevékenysége ugyan folyik, de nem teljesen. Tehát vannak dolgok, amik úgy kiesnek, nincsenek a hatalmában. Hogy nem tudom, én mond egy szöveget, és akkor megáll közben, mert az már nem az övé. Aztán talán megint visszatalál. De szóval az, hogy a nem találja a helyét önmagában, mert a helynek egy részét elfoglalta egy másik szellem. ettől függetlenül ő misézik, gyónik, és szóval rendes lelki életet él. És ez megássa a sírját annak a téveszmének is, hogyha valaki megszállott, az nem viseli el a szentelt vizet, a feszületet és hasonlót. Van, amikor tényleg nem viseli el. Egy kis szentelt víztől megvadul. Leír Amort atya egy esetet, amikor van egy fiatalember, aki egyébként normálisan dolgozik, de időnként megvadul, káromkodik, és templomba soha be nem teszi a lábát, gyűlölködve beszél Isten ellen, és az anyja szegény jámbor lélek, ugye hát azt találja ki, hogy megáldatja a fiú ruháit. A fiú nem hagyná magát szentelt vízzel meghinteni, de hát a ruháját megáldják. Na most a fiú hazajön, leveti a munkaruhát, fölveszi az öltönyt, ami meg van áldva, következő pillanatban már tépi le magáról, elrakja, beteszi a szekrénybe, fölakasztva, gondosan, becsomagolva, soha többet föl nem veszi. Nem tudta elviselni, hogy szentelt víz van rajta. Tehát van ilyen. De ennek ellenére emlékszem, hogy a múltkori lelki gyakorlaton mondta valaki nagy magabiztossága, hogy ez biztosan el lehet dönteni, hogy valaki megszállott-e, mert ugye szentelt vizet vagy feszületet használsz, akkor azt nem bírja elviselni. Hát van ilyen, hogy nem bírja elviselni, de van olyan is, hogy elbírja viselni, mert ezek a démonok egész jól elviselték, ugye, vagy egy démon, nem tudom, hogy volt ennél a papnál, még azt is, hogy misézik. Ja, mondom, ez nem tartott örökké, de volt. Vagy Betlemi Boldog Miriam, 19. századi szent, karmelita, arab karmelita nővér, megszállott volt annak rendje és módja szerint, anélkül, hogy vétkezett volna, Istentől volt egy próbatétel, és egyúttal demonstráció is, hogy igenis léteznek a démonok, és működnek, és van ilyen, hogy megszállottság. Ő előre tudta, meg is mondta, hogy ez fog jönni, de aztán rettenetesen szenvedett, amikor bekövetkezett. Mindig erősebb démonok, mert ugye van hierarchiája az angyaloknak, és hát a bukás után is megvan a hierarchia. A hierarchia csúcsán áll az, akit sátánnak szoktuk nevezni, és hát Lucifernek is nevezik a legtöbben, bár ez a Lucifer név, ez tulajdonképpen csak egy a Szentírás latin fordításából ráaggatott név, Babilon királyáról szóló rész van, hogy miként estél az égből, te ragyogó hajnal csillag. Ez a királyra vonatkozik, tehát emberre vonatkozik. Csak alkalmazott értelem, amennyiben a sátára vonatkozó, sátán bukására. És a hajnal csillag az Lucifer, fényhordozó. És innen jön a Lucifer név. Gabriel Amort azt állítja, hogy az ő tapasztalata szerint Lucifer és a sátán két külön démon. Hát tekintve, hogy a Lucifer egy általunk adott név, én ezt nem gondolnám. Hagyjuk meg Amort atyát az ő hitében, de én ezt nem gondolnám. Hát Lucifer, a Lucifer nevet mi a sátánnak adtuk. Tehát az a sátán neve. Hogy a Mefisztofelész az honnan jön a Faustban, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy mit jelent. Senki se tudja? Na jó, akkor állapodjuk meg abban, hogy nem tudjuk. Miért pont Mefisztofelész, de az a sátán, azért az úgy értem, úgy veszem. Na szóval hol tartottunk? Tehát az, hogy amikor Miriam nővért megszállták a démonok, mindig magasabb rendű démonok jöttek, egyre jobban kínozták, egyre jobban szenvedett, egyre gonoszabbak voltak, és a végén Lucifer jön, most menjetek el a kis arabtól, mert megégtek. És tényleg Miriam teste annyira szinte izzóvá vált, a forrósága közelében elviselhetetlen volt, kénkőszag érzett, és de egészen fekete lett a kis nővér. És aztán úgy maradt ott az ágyon, mint aki meghalt. Aztán hát kiderült, hogy mégse halt meg, és aztán véget ért a megszállottság, és jöttek a jó angyalok, és a végén jött Jézus, és ő szállta meg. És akkor mindenki felismerte, az volt az érdek, hogy mindenki felismerte, hogy az Jézus. Térdre húltak a nővérek, hogy Jézus van jelen. Tehát van ilyen. Ő tényleg ártatlan volt, nem vétkezett gyermek, ilyen ártatlan volt egész életében. Kis gyermeki bűnei voltak. Azok biztos voltak, azok mindenkinek vannak, de súlyos bűnt soha nem követette. Ennek ellenére a legsúlyosabb megszállottságot szenved. A 20. században is volt egy ilyen Don Calabria. Azt hiszem, most már szenté van avatva. Egy olasz atya, ki szintén elszenvedte a megszállottságot, és úgy tudom, hogy aztán saját imáival önmagát szabadította meg. Ami ritka eset megszállottságból. Éppként önmagunk szabadulásáért imádkozhatunk. Kell is. De ugye megszállottság, hát az azért ritkább dolog. Na tehát ezt a előítéletet, hogy a megszállottság bűn, és csak bűnös ember lehet megszállva, ezt vessük el, mert ez nem így van. A megszállottság fizikai rossz. A bűn erkölcsi rossz. A kettő között az összefüggést tisztáztuk az elején, hogy az erkölcsi rossz a fizikai rossz alapja. De a kettő elválhat egymástól, ugye aki szenved, az fizikai rossz, de nem erkölcsi rossz. Aki vétkezik, de nem szenved, az erkölcsi rossz, de nem fizikai rossz. Na most, még egy kérdés van itten, ami hát talán meglepetés lesz, de én úgy gondolom, hogy érdemes lenne szembenézni vele. Megmondom őszintén, hogy számomra némileg meglepő dolgokat fogok mondani. Világosan mondtam, ugye, hogy az angyalok és a démonok szellemi lények. Tehát nincs testük. Nincs keze, lába, feje, szárnya sincsen. Ezeket mind az emberi fantázia aggatja rájuk, hogy valamiképpen ábrázolni tudja őket. Elképzelni semmit nem tudunk, aminek nincs valamilyen formája. Na tehát, mivel szellemi lények, hát ugye nem jellemzők rájuk a fizikai és biológiai vonások. Többek között nemük sincsen. Nincsenek férfi ördögök és nőstény ördögök. Az angyalok se nem fiúk, se nem lányok. Ha ábrázoljuk őket, férfinak kell ábrázolni, a reneszánsz női angyalaival nem értek egyet, mert az angyalokkal egyet értek, csak az ábrázolással nem. Szép nőket akartak festeni a festők, és hát az angyalok női alakban való ábrázolása erre lehetőséget adott. Ugye a legtöbb festő egyházi megrendelésre dolgozott, és hát ottan, ha nem portrét festett, és hát ottan ugye azt volt a lehetőség festeni, amit az egyházi anyag fölkínált. Angyalok viszont voltak, ugye az egyházi megrendelésekben szerepeltek angyalok, hát elnőiesítették őket. És így lehetett aztán szép lányokat festeni. De ez nem helyes, mert beviszi a szexmotívumot egy olyan területre, amelyiknek éppen hogy szexmentesnek kellene lennie. Na most testvérek, most jön a bomba, ugye. A Teremtés könyvének 6. fejezetében van a következő jelenet, 6. Itt valami rosszul van megadva. Ezt korrigálni kell, ezt most vesz. Ja nem, 6. fejezet, igen. Első és második vers, és a negyedik vers, amit olvasok. Amikor azután az emberek sokasodni kezdtek a földön, teremtés könyve, ugye itt az őstörténetnél vagyunk, a világ már meg van teremtve, az emberek már szaporodnak, és akkor hát a régi mondákból ugye átemelt anyagot dolgozza bele a szerző a Szentírásba. Amikor azután az emberek sokasodni kezdtek a földön, és leányokat nemzettek, látták az Isten fiai, hogy az emberek leányai szépek, és feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiszemeltek. Az Isten fiai. Tudjuk, hogy Isten se biológiai lény, neki nincsenek leszármazottai, ezt a mormonok gondolják, de ez a legdurvább bálványimádás. Tehát Isten fiai, ugye ez a kifejezés, ez az angyalokat jelenti az Ószövetségben. Nem a jó embereket, ne értsük félre, a királyt mondja néha Isten a saját fiának. Az, hogy mi Isten gyermekei lehetünk, az Jézus Krisztusnak a privilégiuma, ugye részesedünk az ő fiúságába. De itt nem erről van szó. Isten fiai újra és újra találjuk, az angyalok. Tehát az, hogy magas, numinózus lények, numinózus, az a vallási értéknek a neve, az a numinózum. Numen, az az istenség. Numinózum, amire az istenségnek, hogy úgy mondjam, az árnyéka rávetül. Numinizáció, hogyha valamire az istenség árnyékát rávetítem, ami lehet ugyan jogos, például a templom egy numinózus hely, mert ugye Isten dolgaival foglalkozunk benne, de lehet alaptalan is, ugye amikor azt mondjuk, hogy a oda ütögetése a hígított oldatnak az gyógyító hatást eredményez. Itt valami olyan teremtő tulajdonságot tételezünk föl egy ilyen manipulációhoz, olyat fűzünk, amihez hát isteni erő kellene. A babonák ilyen hamis numinizáció. Na most vissza tehát a numinózumhoz. Isten fiai azt jelenti, hogy numinózus lények. Az angyalok numinózus lények, mert az ember felé Istent valamiképpen képviselik. És a démon is numinózus lény, csak egy perverz numinózum. Na most, Isten fiai, ezek tehát az angyalok. Itt még nincs az mondva, hogy jó angyalok vagy rossz angyalok. Még az Ószövetség a sátánt is ott sétáltatja Isten udvartartásában. Az angyalok bukása az nincs olyan világosan kifejezve, ennek ellenére ismer az Ószövetség is démonokat és Istentől küldött angyalokat. Na most, ez, hogy Isten fiai, nem mondja, hogy démonok, nem mondja, hogy szent angyalok, Isten fiai, tehát angyali lények, feleségül veszik az emberek leányait. Bum, bum, bum. Szögesen ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy szellemi lények, és következésképpen nincsenek biológiai vonásaik, tehát szexualitásuk sincsen. Óriások voltak a földön azokban a napokban. Azután, hogy az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek. Ezek az ősidők erős, híres férfiai. Ez néhányszor még ez a mozzanat előjön, az óriások mozzanatai, Enák fiai az óriások. A Szentírásban. Nos, tehát bemennek Isten fiai az emberek leányaihoz, és azok óriásokat fogadnak. És ráadásul a Szentírásban olvassuk, tehát az, hogy jaj, ebben nem merek kételkedni, mert ez isteni kinyilatkoztatás. Hát testvérek, én ugyan egy kicsit törtem a fejemet ezen a dolgon életemben, de most már nem töröm, én nem hiszem el. Isten szava a Szentírás, de különböző műfajokban szól, néha szorosan vett történelmet mond el, de nem mindig, nem okvetlenül. És ha megnézzük az őstörténetet, a bibliai őstörténetet, abban az ókori kelet mondái vannak földolgozva, átemelte a Szent Szerző a monoteista hitbe, az egyisten hitbe, a zsidó kinyilatkoztatásba, és annak az eszközévé tette. A történetek maguk annyit érnek, amennyit az eredeti monda ért. Tehát nem tett hozzá igazságot a történethez, hanem felhasználta a történetet egy igazságnak a szemléltetéséhez. Mi itt a szemléltetett igazság? Testvérek, itt arra kell gondolni, hogy ezt a szövetség népe kapja ezt a szent szöveget, az a nép, amelyik abban a tudatban él, hogy Mózesnek a Szináj-hegyen kötött szövetsége erejével ő szövetségben áll Istennel, és a Tóra ennek a szövetségnek a könyve. Tehát ő egy Istennel kötött szövetségben él. Na most a őstörténet és a teremtéstörténet azt a funkciót tölti ki, hogy ezt a szövetséget mindig tovább tolja ki a múltba. Először jönnek a pátriárka fordított sorrendben mondom, de logikai sorrendben. A pátriárka történetek, hogy na a szövetség nem Mózessel történt, mert már Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal is megvolt. Ezt összekapcsolja, ugye Jákob fiai Egyiptomban összekapcsolja Mózessel. És akkor Ábrahám előtt viszont visszamegy az őstörténeten keresztül, ahol van a vízözön és hasonló, az ősi keleti mondavilág bedolgozása a Szentírásba, mint egy előtörténete az Ábrahámmal kötött szövetségnek, ugye megyünk vissza Mózesről Ábrahámig, most Ábrahámtól megyünk vissza Noéig és végeredményben Ádámig, ugye ez visszamegyünk a történelem elejére, és abban beledolgoz minden anyagot, ami neki van. Utána pedig elmondja az ember teremtését, és íme az is a szövetség aktusa, mert már akkor is Isten 6 napon át dolgozott, és a 7. nyugalmat tartott. Ami a Tórának az előírása. Tehát a Tóra ott áll a történelem kezdetén, a teremtésnél, világ teremtésén. A világ teremtésén is volt Tóra. A Tórát Mózes kapja a Szináj-hegyen, de íme hát ott a Tóra már a világ teremtésén. Ezt a vonalat húzza meg a teremtés könyve, a 6 napos teremtés könyv történettől, ami egyébként egy nagyon új része a Szentírásnak, viszonylag új része az Ószövetségnek, fogság utáni rész, és utána ugye azokat, amiket beleszerkesztett ide azokban az őstörténetekben. Ezek nem történeti dolgokat közölnek, mikor megmondják, hogy hogy hívják az első kovácsot, ugye az az én ősöm, a Tubálkáim, vagy hogy. Ugye, ez a, nem történeti adatokat rögzítenek. A rendelkezésére álló mondavilágot fölhasználja arra, hogy összekösse a világ teremtését a mózesi Szinájhegyi szövetséggel. Ezt a vonalat húzza meg. Ez a mondani való. Nem az, hogy óriások voltak. Nem voltak óriások. Ezt mi nyugodtan nézhetjük a modern történetkritika szemével. Ez monda. A mondát beledolgozták ebbe a vonalba, ami a szövetség teológiájának a kifejtése. Nagyon fontos kifejtés. Most nem akarok elkalandozni, de egy kicsit hadd kalandozzak el mégis. Tehát az, hogy összeköti a mózesi szövetséget, ami hangsúlyozottan Izrael szövetsége az Istennel, összeköti a világ teremtésével. Tehát teljesen egyetemessé teszi. Ebben van az Ószövetség egyetemesség igénye megalapozva. Hogy az az Isten, aki a világot teremtette, ugyanaz az Isten, aki Izraelt kiválasztotta. Tehát az ószövetségi hit, Izrael hite, az az egész emberiségnek van számva, akkor is, hogyha adott történelmi szituációban partikulárisan csak egy néphite volt. hogy semmiféle zsidó nacionalizmus nem lehet megalapozni az Ószövetségben. Nagyon fontos, mert ugye zsidó nacionalizmus létezik, és nagyon világosan kell látni, hogy ez a zsidó egyistenhitben nincs megalapozva. Múltkor is énekeltünk egy éneket, hogy csak Izrael, 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 ugye ez igaz, de Izrael az az egyetemes egyház. Az Ószövetségben ismételten vannak egyetemességet követelő népek, hogy majd minden nép jön erre a hegyre, ugye, és imádni fogja Izrael Istenét. Ez nem jelenti azt, hogy Isten nem szerette egy különleges szeretettel Izraelt, mert hiszen emberré akart lenni, és arra választotta ki ezt a népet, hogy benne megtestesüljön. Az Izrael iránti szeretet az egy jellemzője a kinyilatkoztatásnak, de nem más népek rovására. Tehát nem nacionalizmus. Az antiszemita nacionalizmus sem szeretem, de a zsidó nacionalizmus sem szeretem. Semmiféle nacionalizmusra kinyilatkoztatás nem tűr. A hazaszeretet más, mint a nacionalizmus. Ennyit az óriásokról. Na, szóval azt akartam elmondani, érthető volt, amit mondtam? Azt akartam elmondani tehát, hogy nem arról van szó, hogy én nem hiszek a Szentírásban. Hiszem, hogy Isten szava elejétől végéig az utolsó betűig igaz. De úgy kell érteni, amilyen műfajban beszél. Ennek a műfaja nem mai értelemben vett történelem, hanem egy teológia, egy nagyon súlyos teológiai mondani való, és ennek a súlyára most próbáltam rámutatni. Ennek óriási súlya van. De akkor, amikor a teremtéstörténetet oda tették a legelejére, akkor már túl voltak a babiloni fogságon. És a babiloni fogságba vették észre a zsidók, hogy az ő istenük itt is Isten. És azt mondták, hogy akkor máshol is. Hát akkor az egész föld, akkor a többi istenek nem is léteznek. Ugye akkor tisztult ki az Ószövetség monoteizmusa. És akkor jelent meg aztán a teremtés gondolata. Hát hogyha minden tőle függ, hát akkor létében is tőle függ az egész valóság. Ez a teremtés eszméje. Na, tehát így jutunk a világ teremtéséről az óriásokhoz. Az óriások nem képezik a kinyilatkoztatás részét, hanem a kinyilatkoztatás eszközét képviselik. Fölhasználták a keleti mondani világot. Na, ezt én szépen elmondtam, és kiagyaltam. De most jön megint a pofon. Van egy Edith Dalagan nevű hölgy, akinek a tanúság tételét olvastam az interneten. Most már hiába keresem, nincs fönn, levették. De én elkövettem azt a merényletet, hogy lefordítottam, és közzétettem magyarul az interneten. És most fönn van két helyen is. Annak idején kértem engedélyt a weboldal tulajdonosától, hogy ezt megtegyem. Nem válaszolt se igen, se nemet. Ekkor, mivel én egy nagyon rendes gyerek vagyok, még egyszer kértem az engedélyt. Másodszor se válaszolt se igen, se nemet. Egyszerűen nem kaptam az e-mailemre választ. Nagyon rendes gyerek vagyok, de hülye azért nem vagyok. Ugye ebből megértettem azt, hogy ő nem törődik azzal, hogy én ezt magyar nyelven közzéteszem, és fogtam magamat, és közzétettem. Ez egy ír katolikus lánynak, hát most már talán idős hölgy, a vallomása. Édesanyja elmebeteg volt, ezért érzelmileg elhanyagoltan növekedett, utcán nőtt föl, nagyon hamar gyereke született, elzüllött, alkoholizált, kábítószerezett, és hát aztán fölfedezte, hogy ha a sátánhoz imádkozik, akkor sikerülnek a dolgai. A homeopátia működik, ugye? Ez is abba a kategóriába tartozik, hogy igen, a gonosztérek segítségével is működhetnek dolgok, de az nem azt jelenti, hogy az Istentől. Hát elolvasom. Idézet, szó szerint idézet. A sátánhoz kezdtem imádkozni. És hirtelen elkezdtek megvalósulni a dolgok, amelyeket kívántam. Mindig meg kellett fizetni az árat. És felfedeztem az ijesztő tényt, hogy a démonok, gonosz lelkek, amelyekről most már tudtam, hogy léteznek, szexuális kapcsolatra akarnak lépni vele. Ez talán különösen hangzik, hát nem talán, rendkívül különösen hangzik, de sokan szenvednek ilyen támadásokat, akik okkult gyakorlatokkal foglalkoznak. Na most ez egy őszintén megtért katolikus keresztény testvér, nincs okunk arra, hogy ne higgyünk neki. Na de akkor hogy van az? Hát az előbb bizonyítottam be, hogy nem lehetséges szexuális kapcsolat a démonokkal, akkor mégis lehetséges? Én megmondom őszintén, hogy a következő magyarázatot tudom adni rá. A démon, ahogy mondtam, ugye az angyalok tudnak hatni az anyagra, az emberi testre is tudnak hatni, a démon is tud hatni az emberi testre. Végre tudja hajtani azokat a mozgásokat az emberi testben, amelyeket a szexuális élet jelent. Tehát azokat az érintéseket, mozdulatokat, amelyek a közösülés során történnek, azokat a tapasztalatokat, amelyeket a közösülés során egy nő átél, egészen az orgazmusig létrehozhatja a partnerben. De embert nem tud nemzeni. Az angyal nem teremtő. Ember teremteni csak Isten tud. És Isten úgy alkotta meg az embert, hogy akkor teremti az embert, amikor a férfi és női, mi a kifejezés, ivarsejtek egyesülnek. Tehát én azt nem hiszem, hogy az angyalok embert tudnak létrehozni. De hogy végig tudja csinálni a testtel azt a folyamatot, ami a közösülésben lejátszódik, azt elhiszem. Tehát azokat a mozgásokat, érintéseket, hatásokat létre tudja hozni, és hát azt nem hiszem, hogy ebből aztán óriások születne. Lehet, hogy én túl szkeptikus vagyok, de azt továbbra se hiszem el. Egyáltalán zavaros lenne az emberiség története, hogyha nem lennénk egyetlen fajhoz tartozók. Na most viszont a sámánizmus tapasztalatai megerősítik ezt, amit Edith Dallagan leírt. Hogy eltűnt az internetről, az valószínűleg azért van, mert kibélni akarják a múltját, mert hát a múltja az egy erősen szégyenletes múlt, és hát közben ő szakember lett, nem tudom én milyen területen, és ír cikkeket, azért talán hát nem akarják, hogy azonosítsák ezeknek a szakcikkeknek a szerzőjét a egykori züllött sátánista lányjal. Egyébként ott a cikkben, amit lefordítottam, H nélkül volt írva a Dallagan. Szimpla G-vel. Most, hogyha keresel az interneten Simpla G és Dallagant, nem találsz. most már csak Hás delegen van. Tehát lehet, hogy szándéktalan, szándékosan is rosszul írták a nevét. Én meg úgy írom, ahogy ott volt. H nélkül. Na tehát, akik a sámánizmussal foglalkoztak, azok azt tapasztalják, hogy a sámánhitű népek beszámolója szerint a sámánoknak szexuális kapcsolatuk van az ő szellemeikkel. A férfi sámán kiválasztó szelleme mindig nő, a nő sámáné pedig férfi, mondja egy nanaj sámán. Éppen olyanok, mint a férj meg a feleség. Némelyik sámán együtt hál valamennyi segítő szellemével. Volt egy nagy nő sámán, aki férj nélkül élt, sok segítő szelleme volt, és valamennyivel együtt hált. Ezt a nanaj sámán mondja. Most a szerző, a sámán, ez a Diószegi Vilmos, a sámán az ilyen jellegű átélést a paroxizmusig képes fokozni. Ha a sámán más magatartást erőltet magára, vagy elfordul szellemeitől, a szellemek bosszút állnak rajta. Ha abba hagyja a sámánkodást, pusztulás vár rá. A csukcsok szerint a szellem és a sámán közti legkisebb ellentét is a sámán halálát okozhatja. Akik a racionalizmus világából jönnek, azok azt gondolhatják, hogy ugye itt mindenféle mitoszokat látunk. Látjátok, a sámánhitű népek beszámolói megerősítik azt, amit elmondott ez a hívő katolikus megtért lány a saját múltjáról, ugye, hogy szexuális kapcsolata volt a gonosz lelkekkel. Ezek eléggé megdöbbentő dolgok, és hát Isten segít, ugye velünk nem fognak előfordulni. De egyrészt, hogyha hallunk ilyenről, tudjuk, hogy mit gondoljunk róla, másrészt pedig letranszformálva kisebb mértékben nekünk is számolnunk kell velük. Tehát, ahogy tegnap is mondtam, igenis lehetséges, hogy valaki azért nem hal, mert a démon a fülét birtokba vette. A fizikai hatásai a démoni befolyás. Na hát ezt még el akartam mondani kiegészítőleg a tegnapi anyaghoz, de azért még van mai anyagom is. Mit kell csinálni ezzel? Hogy lehet valakit megszabadítani? Hát mindenek előtt az, hogy általában szükséges, hogy az illető maga is akarjon megszabadulni. Tehát nem igen lehet valakit mondjuk egy sátánnal kötött szövetségből kihozni, addig, amíg ő ezt a szövetséget fenn akarja tartani. Még akkor is nehéz, ha már nem akarja tovább tartani. És ez az alsóbb szinteken is áll, minden démoni befolyás akkor számolható föl hatékonyan, hogyha az illető akar Jézus Krisztushoz csatlakozni, és a démonra nemet mondani. Na most ezt mindig fokozatosan kell érteni. Például meséltem arról a fiatal házaspárról, akik gyereket vártak, és a férfi, mint biztonsági őr, ugye ilyen démoni támadásokat tapasztalt a munkahelyén, meg aztán a lakásukba is. Emlékeztek rá, hogy miről beszélek? Egy gyufaskatúja egyszer csak mászni kezdett, ugye, meg ilyen jelenségek voltak. Ezek meglehetősen külsődleges, felszínes jelenségek voltak. Ők istenhívők voltak, de nem jártak templomba, nem is esküdtek templomba, mert nem tudták egyeztetni a jegyes oktatás időpontját, és így tovább. A gyereküket aztán végül is hát református lelkésszel kereszteltették meg, mert a katolikus nem volt hajlandó, ugye, mert nem voltak megesküdve, és minden. Na, de amúgy hát ők tulajdonképpen katolikusok voltak és istenhívők, de olyan nagyon elkötelezettek nem voltak, ugye éppen csak hogy. De ettől függetlenül, amikor szentelt vízzel meghintették a lakást, az összes démoni jelenség megszűnt. Talán emlékeztek Bornemisza Péternek a beszámolójára, amennyiben azt mondja, hogy az, nem tudom már olyan régiesen mondani, hogy ő mondja, de szóval, hogy az életüket javítsák meg. Hát nem csak az volt, hogy mondják el azokat az imákat, hanem az életükön is változtas. Tehát általában démontól való szabadítást azokon végzünk, akik maguk is akarnak megszabadulni, és Jézus Krisztushoz tartozni. Volt olyan szerző is, aki azt írta, hogy csak aki megtért, és a Szentlélekben megkeresztelkedett, csak olyannal végez szabadítóivá. Tehát először ő maga legyen a helyén, és aztán majd kirúgjuk a démont. Ez nem gondolom, hogy okvetlenül kötelező ez a sorrend, de mindenképpen nekem rokonszenves. Nem, mert ugye jönnek ilyen sokszor csak szenzációhajház, máskor tényleg szenvedő emberek, akik szabadító imát akarnak, de Jézus Krisztusban hinni nem akarnak. Na most akkor mennyit segít rajta, hogyha én szabadító imát végzek, tegyük föl, hogy eredményesen, hogyha Jézus Krisztushoz nem tér meg. Szinte még azt mondom, hogy többet használ neki a gyötri a démon, mert akkor rá fog jönni, hogy Jézusra szüksége van. Na, én nem kívánok neki ilyet, nem erről van szó. De emlékezzünk arra a bizonyos Bar Jézus nevű zsidó varázslóra, aki ellenáll, mikor Pál és Barnabás evangéliumot hirdet Ciprus szigetén, próbálja a kormányzót elvonni az ő mágikus elképzelései miatt, ugye próbálja elvonni az evangéliumtól, és akkor Pál azt mondja neki, hogy te ördög fia, és minden álnoksága és ravassága teljes, meddig fogsz még áskálódni az Úr egyenes útja ellen? Íme most megvakulsz, és egy darabig nem látod a napot. És akkor megvakul, és úgy tapogatózik a szerencsét. Tehát Pál nem, hogy mondjam, megszabadítaná őt egy ártalomtól, hanem éppenséggel egy ártalmat mér rá, azért, hogy észrevegyék, hogy rossz úton jár. Nem a fizikai rossz a legnagyobb rossz. Tehát azért mondom, hogy én a hívőknek a szabadítását tartom a fő feladatnak, legalábbis a fő feladatnak. Na és hát akkor nézzünk szembe, hogy az exorcizmus és a szabadítóim az, hogy működik. A katolikus egyház katekizmusából idézek. Amikor az egyház nyilvánosan és hatalma teljével Jézus Krisztus nevében kéri, hogy egy személy vagy egy tárgy védelmet élvezzen a gonosz erőivel szemben, és hatása alól mentesüljön, akkor exorcizmusról van szó. Jézus ezt gyakorolta, az egyház az exorcizálás feladatát és erre a hatalmat tőle Jézus Krisztustól kapta. Az exorcizmus egyszerű formában jelen van a keresztelés szertartásában, az ünnepélyes más néven nagy exorcizmus csak a püspök különleges engedélyével rendelkező pap végezheti. Óvatosan kell eljárni, valamennyi az egyház által fölállított szabályt szigorúan megtartva. Az exorcizmus a démonok kiűzését, vagyis a démoni befolyástól való szabadítást célozza, és ezt Jézus lelki hatalmával teszi, amit ő az egyházra ruházott. Más a helyzet a betegségek, főként a pszichikai betegségek esetében, amikor is a gyógyítás az orvostudományra tartozik. Fontos tehát az exorcizmus végzése előtt megbizonyosodni arról, hogy valóban a gonosz jelenlét áll fönn, és nem egy betegség. Na most hát ez szép így papírra leírva, és természetesen igaz is, csak ugye amire Amortatya is rámutat, hogy teljes bizonyossággal tudni, hogy itt démoni jelenséggel állunk szemben, akkor lehet, amikor már az exorcizmust megkezdtük. Tehát egész odáig csak egy munkahipotézisünk lehet, ugye, és hát ezt így tudomásul kell venni, hogy itt van egy rizikófaktor, hogy elkezdjük kiűzni a démont egy idegbetegből vagy elmebetegből, akiben nincs is démon. És ebben az esetben csak még betegebbé tesszük. Ezért kell együttműködnie itten a papnak a orvossal, a pszichiáterrel, aki meg tudja mondani, hogy fönnáll-e a pszichiátriai betegség. Na most, ami a legkeservesebb, és nekem is a legtöbb gondot okoz, hogy a kettő együtt is fönnállhat. Most ilyen esetben nem lehet azt csinálni, hogy először meggyógyítjuk, és majd utána exorcizmusnak vetjük alá. Hanem hát jön egy pillanat, amikor bátran bele kell vágni az exorcizmusba, annak ellenére az illető pszichiátriai beteg. És itt jelent segítséget, hogyha egy hívő pszichiáter áll rendelkezésre, Amortatya az újabb könyvében, ami újabb egy ördögűző újabb tapasztalatai valami ilyen színmel, hogy abban a könyvben ő több esetet hoz föl, hogy ott volt a pszichiáter, és ő maga is azt mondta, hogy igen, itten indokolt démoni jelenlétre gyanakodni, és kezdjük meg. Szóval gyanakvásig lehet jutni, nem teljes bizonyossággal, azért itten megbizonyosodni arról, ezt helyesen kell érteni. Teljes bizonyosságot csak akkor szerezhetünk, hogyha már végezzük az exorcizmust. Akkor meg szokott nyilvánulni a démon előbb vagy utóbb. Itt azonban azt hiszem, hogy lehet látni a probléma kényes voltát. Az ünnepélyes exorcizmus, nagy exorcizmus és a kis exorcizmus, ami egyébként van a vízszentelésben, sószentelésben, sőt a katekumenátus szertartásában is szerepel exorcizmus, és pedig nagy erővel történt. Én emlékszem rá, amikor volt egy ilyen katekumen csoportom, és volt benne egy igazi katekumen, azért többiek, legtöbben csak bérmálkozók voltak, hát már meg voltak keresztelve, de volt benne egy lány, aki nem volt megkeresztelve, és tényleg hívő lett, és készült a keresztségre, és az óriási misztikus élményeket élt át ezeken a katekumenátusi szertartásokon. És emlékszem, hogy az exorcizmus élménye rendkívül hatásos volt, úgyhogy amikor a mise után mentünk át, hogy egy kis agapét tartunk, az exorcizmus után, ami a katekumenátusi folyamatnak az egyik lépése, mentünk át a hittanterembe, hogy ottan egy kis, hogy mondjam, agapéna, ez a falat, egy falat agapéra. Mentünk át, akkor ez a Vera, ahogy beszéltem hozzá, azt mondja, én még mindig így vagyok, szóval ez a misztikus köd rászállt. A belénk öntött szemlélődésnek az első foka a nyugalmi ima abban volt, miközben jött át a hittanterembe, csak mert az exorcizmus szertartását elvégeztem rajta. A Szentlélek olyan erővel működött. Egyébként régebben voltak úgynevezett kisebb egyházi rendek, és ezek közé tartozott az osztiariátus, az osztiárius az az ajtón álló, még az volt a dolguk, hogy kit engednek be a misére, és kit nem. A lektorátus, ez most is megvan, most már nem nevezünk kisebb rendnek, hanem egyházi szolgálatnak. Az exorcisztátus, vagyis voltak exorcisták, és aztán az akolitátus, ez is megvan itt, az Attila és akolitus. Ugye ez már oltárszolgálat, az oltárszolgálatnak egy laikus formája, tehát világi keresztény számára adott formája, megfelelő indokolt esetben áldoztathat is. De most nincs indokolt eset, mert két pap van, és hát ilyenkor a papoknak kell áldoztatni. Na, ezek között szerepel az exorcisztátus. Tehát voltak exorcisták, exorcistává voltak szentelve. Én azt hittem régebben, hogy ezek ördögöket űztek. Nem űztek. A keresztelendők előkészítésében volt szerepük, mivel annak egy lépése az exorcizmus, ugye ők foglalkoztak a keresztelendőkkel. Az ördögűzés az mindig is papok dolga volt. Már hát mióta kialakultak ugye ezek a hierarchikus fokozatok. És még külön engedély is kell. Az egyházi törvénykönyv 1172-es számú kánonja, a szorosan vett, tehát nagy exorcizmussal kapcsolatban, kimondja a következőt. Első paragrafus. Senki sem végezhet törvényesen ördögűzést megszállottakon, ha a helyi ordináriustól külön és kifejezett engedélyt nem kapott. Az ordinárius az a püspök, a megyés püspök, ugye csak hát vannak esetek, amikor nincs püspök, és akkor is van ordinárius, aki átmenetileg helyettesíti a püspököt. Azért van így mondva, hogy ordinárius. Az lehet egy káptalani helynök, lehet egy apostoli adminisztrátor, stb. Most a második paragrafus. Ezt az engedélyt a helyi ordinárius csak jámbor, tudós, józan és kifogástalan életű áldozó papnak adja meg. Most az exorcizmus szertartás könyve még hozzáteszi, hogy a helyi ordinárius rendes körülmények között nem lehet a helynök, mert azt is ordináriusnak hívják, hanem a megyés püspöknek kell. Ha nem érhető el a megyés püspök, akkor lehet a helynök, persze. Na most, ezek után kérdezzük meg, hogy vajon magánima keretében lehet-e exorcizmust végezni. Hát itt a következőt kell próbálom a lényeget mondani, a következőt kell tudni. Csak azért, hogy mindenki mondta, hogy legalább egyszer hallotta ezt. Annak idején 13. Leó pápa 1890-ben kiadott egy kis exorcizmust, ez nem a keresztelés szertartásában van, hanem egy kis exorcizmust, ami csak exorcizmus volt, meg is van valahol a szövege, azt hiszem a Scanlan Szörner, Szabadítás gonosz lelkektől című könyvben, Maranata könyv, a Függelékben megvan ennek a kis exorcizmusnak a szövege. Ezt magyarul terjesztették még a két világháború között, és a katonapista ott fedezte fel, mutatta is nekem. Ez minden hívő használatára. Tehát ez bárki mindenféle külön engedély nélkül használhatta ezt a exorcizmus formát. Azt akarta, hogy pápa, hogy jól védve legyünk a gonosz lélek ellen. Na most, ugyanakkor azonban 1917-ben megjelent az első kánonjogi kódex, amelyik már papoknak tartotta fönn az exorcizmust, és nem tett kivételt. Tehát voltak éppen már 1917-ben burkoltan ez a kis exorcizmus vissza lett vonva. Ennek ellenére nem nagyon vettek tudomást, mondom, még a két világháború között kiadott magyar kiadványt láttam, egyházi jóváhagyásra, még azt mondja, hogy ez bárki végezheti. Na most aztán jött a karizmatikus megújulás, és ott aztán lábra kapott erősen a gonosz lelkektől való szabadítás. távozz sátán Jézus nevében, távozz démon Jézus nevében. Erre aztán aggódó lelkipásztorok ugye írtak a ittani kongregációnak, hogy mi újság, lehet ezt csinálni. Exorcizáló üléseket tartottak karizmatikus közösségek, ahol talán nem is volt pap, vagy ha volt pap, akkor se volt engedély, és hát üzték keményen a gonosz lelket, hogy el is ment. Ezt a protestánsoktól vették át, és nem jutott eszükbe, hogy miért ne lenne szabad ezt csinálni. Annak idején megnatatja ezt meg is magyarázta, hogy hát van a hivatalos exorcizmus, az engedéke, ez nem hivatalos, tehát ez nem kell engedni. Na hát ugye ez, látjuk, hogy nem ilyen egyszerű, ugye az egyháznak nyilván köze van hozzá. Erre föl 1985-ben jött egy válasz. 1985. szeptember 29-én van datálva a főangyalok ünnepén, Szent Mihály ünnepén. Ez a püspökökhöz írt levél. Tehát nem egy nagy nyilvánossághoz intézett dokumentum, mert úgy ítéltem el a kongregáció, hogy ez nem ennyire nyilvánosságot kívánó téma, püspökök, akik felelősek azért, hogy az ő egyházmegyeikben mi történik. Ennek a levélnek a szövegét én most nektek elolvasom. Hogy mondhassátok azt, hogy egyszer hallottátok. Legalább különben fönn van az interneten. A Kerub című könyvem anyagában benne van, és ott szó szerint az egész levél idézve van. Néhány év óta egyre több ima összejövetelt szerveznek egyházi csoportok, azzal a céllal, hogy elérjék egyes személyek megszabadulását a gonosz szellem befolyásától. Bár ezek nem nevezhetők tényleges exorcizmusoknak. Az összejöveteleket világi hívek vezeti, olykor papok is jelen vannak rajtuk. Tehát a karizmatikus megújulás van leírva, mint jelenség. Mivel a hittani kongregációtól többen megkérdezték, hogy mit gondoljanak ezekről a dolgokról, valamennyi megyés püspökhöz eljuttatjuk válaszainkat. A válaszok három pontba vannak foglalva. Első pont. Az egyházi törvénykönyv 1172. kánonja megállapítja, hogy senki sem végezhet törvényesen exorcizmust megszállott személyeken, ha nem kapott erre külön és kifejezett megbizatást a helyi püspöktől. Első bekezdés, vagyis a kánon első paragrafus, amit felolvastam az előbb. És azt is kijelenti, hogy ezt a megbizatást a megyés püspök kizárólag olyan papnak adhatja, aki jámbor, elővigyázatos és becsületes életvitelű. Második bekezdés, ezt is felolvastam az előbb. Ezért a püspököket nyomatékosan felszólítjuk ezeknek az előírásoknak a szigorú megtartására. Ebben tehát világosan benne van az is, hogy külön és kifejezett megbízatás kell, tehát nem elég, hogy egy általános megbízatást kap a pap. Az se elég, hogy föltételezi, hogy a püspök úgyis megadná az engedélyt, hát akkor élhetek vele. Más engedélyeknél van ilyen jogi megoldás, hogy meg szokták adni, tehát föltételezem, hogy én is megkapnám, és kérem, de mielőtt megkapnám, már élek vele. Itt nem lehet. Kell, hogy kifejezett legyen. Most én egyet nem tudok, hogy az egyházmegyei exorcistának annak is kell minden esetre külön engedély. Akkor, ha kell, akkor miben áll az, hogy ő az egyházmegyei exorcista? Parancsolsz?
Szerintem nem kell minden esetben.
Hát én azt szeretném, ha ezt a választ nekem egy püspök, egy egyházjogás vagy a hittani kongregáció adná meg. Köszönöm a véleményedet, de számomra nyitott a kérdés. Vagy az egyházmegyei exorcista. Csak az a vicc, hogy nem tudom, hogy ki az egyházmegyei exorcista. Tessék?
Ha létezik.
Én úgy tudom, hogy létezik. Az előző bíboros nem nevezett ki, de a mostani ki nevezett. De nem tudom, hogy kit. Hallottam valamit, de elfelejtettem. Szóval nincs róla bizonyosság. Én azt szeretném tudni, hogy ez az ember végezhet-e általános felhatalmazással exorcizmust. Vagy pedig neki is mindig külön, mindig szólni kell a püspöknek. Mert ha neki is mindig szólni kell, akkor tulajdonképpen nem látok benne nagyobb valamit, etvászt, hogy ő az egyházmegyei exorcista. Itt azt kell megmondanom becsületesen, hogy nem tudom, tehát jó az, hogy az Eszternek ez a véleménye, de szóval ezt valami illetékesebb forrásból szeretném hallani. Biannai Szent Jánosnak például általános engedélye volt ördögűzés végzésére, tehát neki nem kellett külön kérni. Bevitték hozzá a megszállottat, kijött előbb az ördög külön, utána megszállottat. Féltek tőle. Olyan, ki akarsz menni? Azt mondja, igen, mert olyan emberrel vagyok együtt, akit nem szeretek. Szóval nem szeretsz engem? Nem. Dühösen. Föl van jegyezve. És volt olyan is, amikor maga a sátán szólalt meg. Ugye kérdezte előírásszerűen a nevét, és akkor azt mondta, hogy Kaput, a főnök, magiszter, a mester. Latinul beszéltek. A sátánnal állt szembe, és mondott neki a sátán egy-két nem kedves dolgot. Nem is tudom, hogyha a számra nem emlékszem. Ha négy olyan ember volna, mint te, nem állhatna fenn országon. Három? Jó van, ti jobban tudjátok a számtant. Én mindig gyönge voltam számtannak. De három olyan ember volna, mint te, nem állhatna fenn országon.
Franciaországban három, úgy tudom.
Jó. Értjük, hogy miről van szó. Most a levél olvasásában tartottam, tehát csak fölhívtam a figyelmet arra, hogy vegyük észre ezt, hogy külön és kifejezett megbízatás kell. Külön, tehát minden esetre külön, és kifejezett, vagyis nem lehet föltételezni. Presszumálni. Más engedélyeket lehet, ezt nem. Olyan engedélyeket lehet, amiket általában meg szoktak adni. Na most jön a második pontja, még mindig a hittani kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levelének a szövegénél vagyunk. Ezekből az előírásokból az is következik, hogy a világi hívek nem használhatják sem részben, sem teljes egészében azt a sátán és a lázadó angyalok elleni ördögűző imádságot, amely 13. Leó pápa rendelkezéséből általános használatú lett. Az előbb beszéltem erről. A püspök gondoskodjanak arról, hogy a hívek megismerjék ezt a rendelkezést, ha ez szükség. Nem gondoskodtak, legalábbis nálunk senki se szólt. Amikor most átálltunk abból, hogy értetek és mindenkiért, arra, hogy értetek és sokakért, utólag megtaláltam, hogy az istentiszteleti kongregáció prefektusa már korábban figyelmeztette egy évvel korábban a püspöket, hogy készítsék elő a papokat és a híveket a változásra. Engem nem készített elő senki, és én se készítettem elő a híveket. Egyszer csak azt mondták, hogy pünköstől így lesz. Hát jó, nem késtünk el, de szóval Róma kiadja a rendelkezést, utána nem csinálunk semmit. Harmadik pont. Tehát világos ugye, hogy a 13. Leóféle kis exorcizmus vissza lett volna. És egy fontos mozzanat van, nem visszavonva, tulajdonképpen már a 17-es kódexsel vissza lett volna. Csak azt akkor senki se tudatosította. Azt arra figyeljünk föl, hogy sem részben, sem teljes egészében. De nem csak egészében tilos, hanem a részei is tilosak. Erre lehet azt mondani, hogy túlzás, de hát így van, az egyháznak engedelmeskedni kell. Harmadik pont. Végezetül ugyanezen okból kérjük a püspököket, őrködjenek azon, hogy nem csak a tényleges megszállottság esetében, hanem minden olyan esetben is, amikor démoni befolyás látszik megnyilvánulni, ne vezethessenek összejöveteleket olyan személyek, akiknek nincsen erre szabályos felhatalmazásuk. Ha ezek során valakinek a megszabadulásáért imádkoznak, közvetlenül a démonokhoz fordulva és nevüket tudakolva. A tekervényes fogalmazás mögött tehát az van, hogyha valahol szóba állnak az ördöggel, démonnal, ahhoz exorcizmusra szóló felhatalmazás kell. Az már exorcizmusnak számít. Független attól, hogy nem azt a hivatalos formulát használ. Ez a legfontosabb, és ez az, ami bennünket érint, és amire figyelnünk kell. Tehát én azt mondom, hogy menj ki démon X-ből, ezt én összejövetelen nem mondhatom. Hogy két személy már összejövetelnek számít, ezt én nem tudom, de én négy szemközt sem mondom. Ha egyedül vagyok, akkor mondom. Akkor tegezem az ördöget. Egyébként viszont harmadik személyben beszélek róla, tehát Jézus nevében távozzék! Nem muszáj ikesen ragozni, mondhatod azt is, hogy távozzon. Csak nem az, hogy Jézus nevében távozz. Ezt akkor mondhatom, ha nincs ott más. Mondom, hogy két személyt összejövetelnek tekinteket, tehát ha csak a zaklatott személy és te vagy jelen, hogy akkor szabad-e mondani, én részemről az alkudozást nem szeretem, tehát én nem csinálom. A két ember jött össze, az is összejövetel. Az már exorcizmus, ahhoz exorcizmushoz szükséges engedély kell. Na most akkor mi van? 13. Leó még buzdítja is rá a híveket, most meg az egyház azt mondja, hogy ne csináljátok, ha nincs rá engedély. Mindenek előtt a következőt kell megállapítani. Jelenleg a hittani kongregáció kettős nyomás alatt áll. Egyfelől ugye itt vannak a karizmatikus közösségek, amelyek sürgetnék, hogy engedjetek bennünket kiűzni a gonosz lelkeket, hát jót csinálunk, az evangéliumot hirdetjük, a gonosz ellen küzdünk, ez hozzátartozik a küldetésünkhöz. Ugye itt van ez, és a karizmatikus megújulásról jó véleménye van az egyház tanítóhivatalának, hittani kongregációnak is, személy szerint a Szentatyának is. Emlékszem egy interjújára, amit akkor adott, mikor még prefektusa volt a ittani kongregációnak, és ezt kifejezetten mondta, hogy ez a reménység jele, ez pozitív jelenség, és nagyon jó papi hivatások származnak éppen a karizmatikus megújulásból. Tehát a karizmatikus megújulást nem akarja elbátortalanítani a hittani kongregáció. Ilyesmire ne gondoljunk, mert van, hogy úgy gondolnak a hittani kongregációra, mint valami sötét társaságra, amelyik itten merényletszerűen megakadályozza a jót az egyházban. Ez nem így van. örködik a hit tisztasága. Másfelől van egy másik nyomás, a racionalizmusé, a szekularizmusé, amelyik szerint démonok nincsenek is, vagy ha vannak is, nem kell velük foglalkozni, vagy ha kell is velük foglalkozni, csak minimálisan kell velük foglalkozni. Exorcizmusra tulajdonképpen semmi szükség. Leírja ezt az amortatya, igen, szépen és nagy indulattal ugye a könyveiben, hogy még az átlagos püspök se tudja, hogy hogy kellene kiűzni egy démont, nem beszélve arról, hogy van egy, nem, egy francia exorcistát idéz, aki kinevezett exorcista, és megírja, hogy ő soha életében nem végzett exorcizmust. Tehát van egy ilyen irányzat is. Amortatya panaszkodik is keservesen, hogy elrontották az exorcizmus szertartását, hogy az új szöveg nem hatékony. Na ezt így nem hiszem el, hogy az egyház imája ne lenne hatékony, azt elhiszem, hogy kevésbé hatékony. Viszont szabad használni a régit is. Ezt lehet engedélyt kérni arra, hogy valaki a régit használja, és ezt szívesen megadják. Ezt annak idején is Ratzinger bíboros harcolta ki. Én nem gondolom, hogy ennyire formula függő az exorcizmus hatékonysága. Nem csak a hivatalos exorcizmus formulák, hanem a szabadon szövegezett szabadító imák is nagyon hatékonyak tudtak lenni. Protestánsok végzik, és nem a régi formulákat használják, és mégis hatékonyak. Tehát én nem gondolom, hogy a formulák ennyire fontosak. Ugye Amortatya nagyon protestál, hogy elrontották, töltetlen fegyvert adtak a kezünkbe. Ezt azért nem gondolnám, hogy az egyház hivatalos imája ne lenne hatékony. Lehet, hogy csak kicsit hatékony, míg a másik nagyon hatékony volt. Ezt hajlandó vagyok, kénytelen vagyok elhinni Amortatyának, de én meg vagyok győződve, hogy azért az újjal is lehet eredményt elérni. De nem ez a lényeg. Ugye a lényeg az, hogy hát engedéllyel vagy engedély nélkül. Na most itt kell nekünk józannak lenni. Egy svájci szekta kereteiben, talán a 20. század 60-as éveiben egy 16 éves lányt halálra vertek, mert veréssel űzték belőle az ördögöt. És mivel sok ördög volt benne, sokat verték, és belehalt. Bíróság aztán elítélte őket. Németországban, Klingenbergben Anna-Lise Mihály egyetemi hallgatót, egy szép fiatal lány volt, exorcizmus közben, hát így mondjam, engedtek meghalni, teljesen lassaványodott, nem bírt már enni, nem gondoskodtak arról, hogy mesterségesen legyen táplálva, az exorcizmust folytatták, a műtét sikerült, a beteg meghalt. Ez óriási felháborodást keltett, holott Anneliese nem a exorcizmus következtében halt meg, hanem azért halt meg, mert nem evett. Én láttam videót, mostában vannak videók a webben, ugye, és láttam videón ezt az Anneliese Mihályt, csontásoványodva. És láttam, hogy a démoni rikoltások törnek ki belőle. Egy borzasztó, ijesztő látvány volt. De ez nem jutott eszükbe a szülőknek, hogy a lányoknak enni kéne, ez szinte nehéz felfogni. Nem volt képes már táplálkozni. Ugye a papoknak nem jutott eszükbe, ez egy szabályosan engedéllyel történő exorcizmus volt, és ahogy láttam a lányt most a videón, indokolt is volt. De egy démoni gyűlölet kiabált belőle. Ő maga is kérte az exorcizmus, szülei is kérték az exorcizmus, püspök megadta az engedélyt, hívtak olyan papokat, akik még hittek a démonok létezésében, és azok elvégezték az exorcizmust, és azt mondták, hogy sikerült, hát igen. De ugye itt elmulasztották a orvosi gondoskodást. Ezt ma már nem lehet. ma már tudnunk kell az orvostudományról, és élnünk kell az eszközeivel. Ez viszont óriási nagy botrányt okozott. A közelmúltban egy ortodox kolostorban, valahol Moldvában, Tanakuban, egy Irina Kornicsi nevű novícia, akit korábban skizofrénként diagnosztizáltak, meghalt, mert napokon át megkötözve tartották, nyilván ilyen vad megnyilvánulása van, mert ráveti magát a papra, meg minden csinál, és utána a nagy bölcsen, én nem tudom, hogy... Na jó, szóval kikötözték egy nagy feszülethez, vasláncokkal, ott elvesztette az eszméletét, kijött a mentő, mint később kiderült, a mentőkocsiban adrenalin injekciókkal akarták föléleszteni, és túladagolták az adrenalint, és ettől halt meg. De először csak azt tudták, hogy meghalt, ugye, és akkor megint az exorcizmus következtében halt meg. Nem annak a következtében halt meg, ez utólag sikerült tisztázni, úgyhogy a tárgyaláson is újra tárgyalták a dolgot, de hát mindenképpen bűnügy lett belőle. De hogy valakit napokig étlen szomja megkötözve tartani, ez valami bestiális dolog. Ezeket azért mondom el, ezeket az eseteket, mert ezek óriási port vernek föl, óriási botrányt kavarnak, főleg a németországi Klingenbergi eset, katolikus ördögűzés volt, és akkor azt mondja, hát mi ne csináljunk ördögűzést, ne csináljunk rossz lekrámat az egyháznak. Na ezért akarja az egyház rajta tartani a kezét. Hogy ne történhessen, a püspök tudta is beleegyezése nélkül, és elő van írva, hogy az orvost hívni kell, ha pszichiátriai megbetegedés gyanúja áll fenn. Tehát az egyház nem azért korlátoz, mert nem akarja, hogy a jó megtörténjen, hanem azért, mert a jóval együtt a rossz is történik, a konkolyjal, a buzával mindig együtt van a konkoly, és nem akar konkolyt hinteni. Protestánsoknál nincs ellenőrzés, mindenki alapíthat egy önálló, független egyházat, és csinálhat, amit akar, de hát ott nincs meg ez a kontroll, és panaszkodnak is keservesen a lelkes ördögűzőkre, akik mindenkiből ördögöt űznek. Nálunk van kontroll, és ez így jó. Ugyanakkor azonban, hát hivatkozom mondjuk magyarországi például hitgyülekezetére, ahol gátlás nélkül űznek ördögöt, boldog-boldogtalamból. A Bartus László Feszvan című könyve mondja el, hogy milyen volt a hitgyülekezetébe tartozni. Hát ő, mint ilyen intellektuál, ugye ő oda tartozott a vezető réteghez, és a Németh Sándornak a közeli munkatársa volt. És hát szóval egy ilyen lelki terror van, és annak az egyik eszköze az ördögűzés is. Na most akkor mi nem kerülünk-e hátrányos helyzetbe? Messze menően nem. Mert nincs nekünk megtiltva, hogy a démonoktól való szabadulásért imádkozzunk. Használhatjuk a szentelt vizet, vagy a szentelt olajat, vagy a szentelt sót, amit az Amortatya nagyon ajánl. Tehát használhatunk szentelményeket, amik nincsenek nekünk megtiltva. És amiknek a megáldás szövegében van exorcizmus, tehát egyházi exorcizmus. De, és a szentelt víztől nagyon fél az ördög. Csak Szegi Ernő atya azt írja, hogy nagyon sok szentelt víz kell, hogy szentelt víz nincsen. Nyilván voltak tapasztalatai, hogy legjobb megvetni és elviselni a támadást. de a Szentelt víztől fél, csak érdekes, Avilai Szent Teréz is mondja, hogy abba az irányba kell hinteni, ahonnan támad a démon. Furcsa. De. Szóval megint ugye fizikai jelenségről van szó, és számít a fizikai jelenség. A Szentelt víz maga is egy fizikai jelenség. Ugye? Az ugye, hogy hát akkor, hogyha nagyon sok démon támad, akkor nagyon sok szentelt vízre volna szükség, úgyhogy végeredményben nem lehet végigcsinálni. Ez nyilván személyes tapasztalat, bár ő ezt nem árulja. Na most testvérek, de nem csak erről van szó. Ha én egyszerűen Jézus Krisztus nevében kérem, hogy távozzék el a gonosz, az Jézus Krisztushoz egy kérés. Isten felé egy kérés, de a démonnak parancs. Attól, hogy én nem második személyben mondom, hanem harmadik személyben, attól még ő kénytelen Istennek engedelmeskedni, hiszen nem nekem engedelmeskedik, hanem Istennek. Jézus megváltó vérének ereje teszi szabaddá a démoni befolyástól azt az illető személyt, vagy tárgyat, vagy helyet, amit exorcizál. Tehát én nem vagyok hajlandó azt elhinni, hogy a imádság ereje az igeragozástól függ. Szent Padre Pio csak megjelent, és a démon már is eltávozott. Nem mondott neki se második személyű igét, se harmadik személyű igét. Ő benne volt az ige, a megfeszített és föltámadt Jézus. És Jézustól fut meg a gonosz. Tehát ez, hogy technika függvényévé tenni azt, hogy le tudjuk-e győzni a gonosz lelkeket, ez hibás gondolkodás. Ez, hogy arra felé kell hinteni a szentelt vizet, én ezt megértem, mert a démon is valahonnan támad, valahonnan hallom, vagy valahonnan nyom, de tehát fizikai jelenség szintjére transformálódott a dolog, de az alapja, a lényege mégse fizikai jelenség, hanem egy szellemi jelenség, és ez a szellemi jelenség az, hogy ahol én hitemmel Jézus Krisztushoz kapcsolódom, úgyhogy ez a kapcsolódás erősebb, mint az a hatalom, amit a démon nyert fölöttem, akkor a démon nem tud velem mit kezdeni. Én vagyok az erősebb. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és minden ellenséges erőn úrrá legyetek. És semmi sem fog ártani nektek. Tehát ez a hatalom velünk van, és ez a hatalom a lényeg. Isten országa nem szavakban áll, hanem erőben, mondja a második korintusi levél. Az erő legyen jelen. A szurinámi barátnőm, akiről mondtam, hogy ezeket az információkat hozta, mikor tartottak egy szabadító misét, kifejezetten ezek ellen a sátánista praktikák ellen, szóval olyan erős volt a Szentlélek jelenléte, hogy a démonok, akiket hoztak magukkal a résztvevők, egyből elmentek. Ezek a fél indiánok, ezek jól érzékelik a szellemeket. Tehát nem szöveg kérdése ez elsősorban. Nem mondom, hogy a szó mindegy. A szó nem mindegy. Nem mindegy, hogy mi van a szavakban. De az erő az, ami eltávolítja a gonoszt. Ami pedig a 13. Leóféle kis exorcizmust illeti, hát nyugodjunk bele, hogy ezt nem szabad használni. Csinálj magadnak egy másik szöveget, mondom én erre. És azt szabad használni. Amit én tegnap előtt papírról imádkoztam, imádság Jézus vérének erejében, az szabad imádkozni, mert az nem a 13. Leóféle kis exorcizmus. Csak nincs benne, hogy távozz gonosz, hanem az van, hogy távozzon a gonosz harmadik személybe. Ugye nem exorcizmust csinálunk, hanem szabadító imát végzünk. Na most a 13. Leóféle kis exorcizmus, mielőtt az ördökhöz beszélne, tartalmaz egy olyan imát, amiben Szent Mihály Arkangyal segítségül hívja. Mivel sem egészében, sem részben nem szabad végezni ezt a kis exorcizmust, azért a Szent Mihály arkangyalhoz intézett imát se szabad kivenni belőle és külön imádkozni. Ez fegyelmi kérdés, ebben engedelmeskedni kell. Volt ez a, hogy hívták, Szepeda? Hű. Szepeda, valamilyen Szepeda nevű. Tessék? Onesimo Szepeda, ő mexikói püspök atya Magyarországon, tartott lelki gyakorlatot. És elmondta, hogy nem szabad használni a 13. Leóféle kis exorcizmust. Gondolom én így történhetett a történet. Mire megkérdezték tőle, hogy és akkor a Szent Miáj imád sem? Azt mondta, nem. És amikor erre kételkedtek, hogy hát a Szent Miáj imád nem, akkor még egyszer mondta, hogy értsd meg, nem. Na most hát erre megértették, és elterjesztették azt a hírt, hogy a 13. Leónak azt az imáját, hogy Szent Mihály arkangyal védelmez bennünket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, stb., hogy ezt nem szabad imádkozni. Évekig tartott ez a görcs, hogy ez tilos. Szó sincs róla, hogy tilos lenne. Ez nem az a Szent Mihály ima, amit nem szabad imádkozni. Azt nem szabad imádkozni, ami a kis exorcizmusban van, ami egy egészen más szöveg. Az is Szent Mihály arkangyal segítségű hívása, de egy egészen másik szöveg. Itt egy félreértés lehetett a püspök atya és a lelki gyakorlatozók között, mert ők erre az imára gondoltak, a püspök atya pedig a kis exorcizmusban lévő imára gondolt. Én így rekonstruálom a történeteket. De még ha nem így lett volna is, akkor is áll, hogy azt az imát, hogy Szent Mihály arkangyal védelmez bennünket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki, ez szabad imádkozni. Annyira szabad, hogy az exorcizmus szertartás könyvének a függelékében szerepel azok között az imák között, amik a világi híveknek ajánlva vannak. Annyira szabad, hogy ajánlja is az egyház. Tehát azért, mert a kis exorcizmus stílus, az rendben van, tudomásul veszük, hogy nem szabad. Hát nem mindig lesz ez így, én azt hiszem, hogy itten arról van szó, hogy valahol meg kell húzni egy vonalat, ugyanis az egyház meghúzott egy vonalat. De ezt szabad imádkozni, miért ne lenne szabad? És hallottam ilyet, hogy a gonosz hittani kongregáció megtiltotta ezt az imádkozást, persze mi imádkozzuk, ugye? És egy ilyen lelkület is kialakult, amelyik nem törődik a tilalmakkal. Ezzel fogtok találkozni a karizmatikus megújulásban, vígan parancsolnak a démonoknak, függetlenül attól, hogy ez a levél a püspökhöz volt. Én felolvastam szó szerint, de még nem fejeztem be, mert azt hiszem az utolsó bekezdését a levélnek nem olvastam föl. Ezeknek az útmutatásoknak a felidézése ugyanakkor ne riassza el a híveket attól, hogy imádkozzanak, úgy, ahogy Jézus tanított minket, azért, hogy megszabaduljunk a kísértéstől. Szabadíts meg a gonosztól, ugye ezt? Ez szabadító ima, és erre Jézus tanított. A lelkipásztorok felhasználhatják ezt az alkalmat arra is, hogy hirdessék, mi az egyház hagyományos tanítása a szentségekkel, a szűzanya, a szentek és az angyalok közbenjárásával kapcsolatban, azon a lelki küzdelmen belül is, amelyet a keresztények a gonosz szellemek ellen folytatnak. Tehát szabadító imát igenis szabad végezni, és végezzük. Na most a szabadító imák sokkal erélyesebbek is lehetnek, mint ahogy abban a bizonyos függelékben vannak, mert abban olyan eléggé jámbor, ilyen szentek szűzei a segítségívása, ilyen imádságok vannak, lehet olyan is, mint az enyém volt tegnap előtt, ami már erélyesen fogalmaz, csak harmadik személybe. Ezt a korlátozást tartsuk meg, testvére. Ha az egyháznak nem vagyunk engedelmesek, akkor egyékenyen árulunk a gonosz lelkekkel, akik lázadók. Mi legyünk engedelmesek. Nem veszítünk vele. Nem szavakban áll az Isten országa, hanem erőben. üdvözlégy. Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy mondatot még mondanék, ha belekeveredsz egy olyan karizmatikus közösségbe, ahol végzik a te formájú szabadítóimát, azért ne szaladj el. Egy bizonyos toleranciának kell lennie. Te magad ne imádkozzál úgy, de ne szaladj el.